Ütköző, a Kossuth Rádió vita műsora.
A brüsszeli vezetők úgy döntöttek, hogy a háború miatt gazdasági szankciókat vezetnek be. Azt ígérték, hogy a szankciók térdre kényszerítik Oroszországot és véget vetnek a háborúnak. Így kezdődik a nemzeti konzultációs kérdőívhez csatolt Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett levél, melyben arról is szó van, nem elhibázott szankciókra, hanem azonnali béketárgyalásokra van szükség. Az éven 7 kérdés szerepel az Oroszországgal szemben bevezetett, illetve tervezett büntető intézkedésekről, valamint azok következményeiről. Ezek nagy része energiával kapcsolatos, mint az olaj, a gáz, ehhez szorosan kapcsolódnak olyan nyersanyagok, mint a szén vagy a fa, és Brüsszelben felmerült az is, hogy az orosz gyártású nukleáris fűtőelemekre is kiterjesztenék az importtilalmat. Ugyanígy a paksi atomerőmű bővítése is a szankciós politika célkeresztjében van. Miután az atomerőművek megkerülhetetlen szerepet játszanak Európa áramellátásában, Magyarország számára pedig mind rövid, mind pedig hosszú távon létkérdés. Ma kiemelten foglalkozunk a nemzeti konzultáció 4. és 5. pontjával. Toldi Ottót, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetőjének segítségét kérjük ehhez. Halács Zsuzsa vagyok, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük a legtriviálisabb kérdéssel. Modellezzük le azt, hogy mi történne, ha nem érkezne több nukleáris fűtőelem Oroszországból Magyarországra.
Azt tudni kell, hogy az atomerőművek azért nagyon ellátásbiztonság növelő tényezők minden egyes országban, mert nukleáris fűtőanyagból azért jól be lehet tárolni. Tehát a paksi erőmű területén is 2 évre elegendő fűtőelem van, mindig ez a puffer tárolt kapacitás létezik az erőmű területén, és mindig az elfogyott helyére kerül be egy új, tehát 2 évre elegendő fűtő anyag van itt a paksi atomerőmű területén, mint ahogy ezt említettem. És
tehát magyarán most nem történne semmi, 2 év múlva kezdődnének akkor a problémák.
Igen, 2 év múlva kezdődnének a problémák, és ugyan jelenleg nem szankcionált még az orosz fűtőanyagnak a behozatala, de azt látni kell, hogy azok a repülőgépek, amelyek ezt szállították, hiszen ez a döbbenetes mód az a legbiztonságosabb módja fűtőelem szállításnak, mert amikor régebben ez vasúton történt, akkor nagyon sok esetben kiszivárgó információk alapján szabott mindenféle szabotás, zöld akciók, demonstrációknak volt a szintere ez. Nyilván, hogyha speciális szállító repülőgépekkel érkezik, akkor egyrészt nem detektálható, másrészt nagyon nehéz lenne szabotázs akciókat végrehajtani. Tehát viszont a szállítás a szankciók miatt már megnehezedett. Azt tapasztaljuk, hogy a szokott legrövidebb útvonalon nem tud beérkezni a fűtőanyag Oroszország felől. Ez ugye nem jelent meg sehol, hogy pontosan mi az útvonal a repülőgépnek, de gyanítom, hogy ez nem az Európai Unión keresztül,
hanem
Szerbián
keresztül. Ezt akartam kérdezni, azért, mert hogy Oroszországból nem érkezhet az Európai Unió területére, akkor nyilván ezeket a fűtőelemeket előbb el kell szállítani unión kívüli országba, nem?
Ezt valószínűsítem, hogy valahol, hogy az Adriai tenger és Szerbia felül, Montenegro és Szerbia felől érkezhet az a bizonyos fűtőanyag szállító repülő, de nincs értelme találgatni, mert ki tudja aztán, hogy mi az igazság, csak hogyha csak azt vesszük alapul, hogy ez nem lehet Európai Uniós tag ország, ahol keresztül jön, akkor ez a legközelebbi lehetőség erre. Tehát most is már egy picit elnehezettek a történetek, és ugye miután különösen az európai orosz atomerőmű építkezéseknél nagyon sok a nyugati beszállító, tehát általában ezek sosem csak Rosszatom beruházásként épülnek, hanem egyrészt elég sok hazai cég is beszállítóként és konzorciumitagként szerepelhet, másrészt pedig a Paks 2 beruházás esetén tudjuk, hogy francia, német, amerikai konzorciumi tagok is vannak a megvalósítók között, és ők ugye kinyilvánították azt a töretlen szándékukat, hogy a Rosszatommal együtt szeretnék megvalósítani a Paks 2 beruházást. De hogyha ezeket a nyugati partnereket valami nyomás éri, akkor sajnos a kérdőjel ott marad lógva a levegőbe.
Ne fussunk ennyire előre, mert szerintem Paks 2-ről azért majd beszéljünk külön, maradjunk még egy kicsit itt ezeknél a fűtőelemeknél, mert engem azért az nagyon érdekelne, hogy beszerezhetőek-e más forrásból ezek a fűtőelemek, olyanok, amelyek helyettesíteni tudják az orosz gyártású fűtőelemeket, amelyeket most használ az atomerőmű.
Tehát teljes biztonság, amelyek teljes biztonsággal jelenleg képesek lennének az orosz fűtőelemeket helyettesíteni, olyanok nem léteznek. Egy kicsit azért nézzük meg ennek mi a gazdasági, ipari háttere. Tehát az oroszok kifejlesztettek állami háttérrel és hatalmas tőke beruházással egy nagyon fejlett technológiát, az úgynevezett nyomott vizes reaktorok területén, az oroszok által, a Rosszatom által épített atomerőművek azok nyomott vizes reaktorok, ez jelenti ma az atomenergia békés célú alkalmazásának a hétköznapi értelemben való hasznosításának, tehát nem a kutatóreaktorok, vagy ilyen speciális esetek esetén, tehát ez jelenti ma a derékhadát, ez a legmegbízhatóbb, legszélesebb körben elterjedt reaktortechnológia a világon. Azt is tudni kell, hogy a Rosszatom piacvezető, olyan szinten piacvezető a nukleáris fejlesztések, innovációk és know-how területén, hogy az összes ilyen fejlesztés 76%-át globális szinten nézve a Rosszatom végzi. Beletartozik ide a északi-tengeri atomi égtörő flotta, ennek a hajókon való alkalmazása, A új típusú reaktorok, a kis modulális reaktorok fejlesztésétől kezdve a különféle százalékig bedúsított üzemanyagok, uránhexafluoridnak a piacosítása, tehát ők rengeteg ilyen terméket, tehát itt van egy teljes terméklánc, amit ők egyedül szinte kizárólag a világon ők tudnak előállítani. Ugye 40%-át a erőmű fűtőanyagoknak az oroszok gyártják a saját nyomott vizes reaktoraikhoz. Ezen kívül az amerikaiak, ugye ők elmentek az úgynevezett forralóvizes reaktor technológia irányába. Ez azt jelenti, hogy ez teljesen más technológia, ott közvetlenül a primer körben termelődik az a túlhevített víz, amit energiatermelésre használnak. Az orosz, véleményem szerint az orosz nyomatvizes technológia ettől biztonságosabb, ott nincs nyílt, nem érintkezik ez a villamos energiatermelő forró víz, nem érintkezik a primer körrel, hanem csak egy hőcserélőn keresztül, tehát biztonságosabb maga a technológia, és tudni kell, hogy a világon az összes dúsított urán, ami alkalmas energiatermelésre, ez azt jelenti, hogy 3,6%-nál magasabb benne a uránhexafluorid, vagy az urán aránya ebben a gázban, és ez egészen 25%-ig van, ez a békés célú alkalmazás, amit e fölé sűrítenek, az már hadipari alkalmazásra is alkalmas. Ennek az 50%-át szintén a Rosszatomhoz kapcsolódó TLEV cég árulja a világon. Ez azt jelenti, hogy ennek a technológiának köszönhetően, ami körforgásos gazdaság szerűen megvalósítja az egész nukleáris értékláncot, hiszen erőműveket építenek, ahhoz gyártanak fűtőanyagot, ugye gyártanak dúsított uránt, fűtőelemeket gyártanak, nagy hatékonyságú fűtőelemeket, ezeknek gondoskodnak a visszaszállításáról, amikor ugye használtá válnak, és lemerülnek, és már nem alkalmas, nem olyan hatékony a energiakinyerés belőlük. A világon mindenhonnan visszaszállítják ezt Oroszországba, és vagy kérésre rövid távon, vagy hosszú távon lerakják biztonságosan a saját orosz területükön. Ezek a radioaktív hulladékok a későbbiekben várhatóan, ha a fúziós technológia elterjed, akkor alkalmazhatók lesznek újra kinyerésre, tehát újra lehet majd energiatermelésre használni ezeket a nagyon sugárzó ugye nagy tömegű hulladékot. Tehát ezt a teljes értékláncot csak a Rosatom tudja.
De akkor ezek szerint ugye az urán, mint alapanyag nagy része is Oroszországból származik, mert hogy akkor nem véletlen, hogy a szankció sok mindenre kiterjed Amerika részéről is, de az urára éppen nem, valamiért éppen nem.
A sűrített, igazából a sűrített koncentrált urán az, ami egy nagyon fontos termék a Rosatomnak, tehát ebben a világon előforduló ilyen termékek 50% a Rosatom eredetű, tehát a dúsított uránnak a különféle százalékosan, tehát különféle koncentráltságban feldúsított urán, ez ebben a nagyok a Rosatom, és hogy ők a nyomottvizes reaktorok piacát gyakorlatilag uralják, a fejlesztéseket uralják, a legbiztonságosabb, legjobb technológiával rendelkeznek, és megvalósítják azt, hogy onnantól kezdve, hogy uránt bányásznak, tisztítják, dúsítják, fűtőelemeket gyártanak onnan szépen, és hogyha igényli a vevő, akkor vissza is viszik Oroszországba, és ott biztonságosan lerakják. Ezzel az értéklánccal egyedül a Rosatom rendelkezik. Nem véletlenül választotta a magyar kormány a Rosatomot megvalósítónak. Tehát azt hiszem, hogy a legtisztességesebb eljárás az állampolgárokkal szemben, ha a legbiztonságosabb technológiát választom ki, ott, ahol a hulladékok kérdése a legtisztességesebben van kezelve, és valljuk be, hogy ebbe az oroszok a legjobbak.
Ugye a Rosatomról beszéltünk, említette, hogy Amerika is épít atomerőműveket, csak másfaj, vagy reaktorokat, csak másfajtákat. Ki az, aki még atomerőművet, vagy reaktort épít a világon, Oroszországon és Amerikán kívül?
Tehát az oroszok jelenleg 12 atomerőművet építenek egyidejűleg a világban, ez 35.
Ez az, ami folyamatban van most
ez, ami folyamatban van, ez 12. Ez 12 különböző országba építenek 12 atomerőművet, tehát egyet-egyet, ami 35 atomenergetikai blokkot jelent. A második az Dél-Korea, 4 atomerőművel, Kína és tehát amelyek a saját országuk határain kívül építkeznek. Uh-huh. Ezekről beszélünk.
Tehát aki mondjuk adott esetben megbízható, Kína, hogyha van, a Rosatom kiesik.
Kína és Franciaország van még, ugye ezek közt franciák 2 atomerőt építenek Franciaországon kívül, és Kína szintén 2 atomerőt épít Kínán kívül. Tehát azt lehet látni, hogy látszik az arányokból is, hogy és komoly országok is, tehát nem csak fejlődő országok, tehát nem tudom, hogy ez egyáltalán elköcsös ezt feltenni így, hogy nem csak fejlődő országok, nyilván a fejlődő országoknál sokkal fontosabb a költségarányosság kérdése, a költséghatékonyság részé, ők nagyon meg kell, hogy nézzék, mindenkinek egyébként meg kéne, hogy mennyi kifizetett pénzért mit kapnak, milyen biztonságot és mennyi energiát, és nyilván ezek segítettek nekik a döntésben, hogy ők is a Rosatomot válasszák. Ugye a nyugati világban a Westinghouse az az amerikai cég, hát igazából Westinghouse-t, meg ugye mondtam, hogy amerikai, de a kérdés az, hogy már a tulajdonviszonyok is nagyon zavarosak, hogy ez most mennyire amerikai, van benne japán érdekeltség, van benne többféle érdekeltség is, tehát maga a tulajdon és szerkezetét is, ahol májfedés pénzügyileg is egy nagyon hektikus cég, ugye a projektjei megvalósítása során ugye történt olyan, hogy négy atomerőműv építésébe fogott be az Egyesült Államok területén belül egy addig ki nem próbált technológiával, amiből sok évtizedes bukás következett, és majdnem teljes pénzügyi csőd. Tehát a Westinghouse egy olyan cég, ami az atomenergia szektor területén meglepően rossz pedigrével rendelkezik, ha csak ezt számítana. És ugye az az alternatív megoldás, amit ugye javasolnak akár Magyarországnak is, hogy a Westinghouse fűtőanyag által kikísérletezett és kifejlesztett fűtőanyagot használjuk, amit a Tifelten az orosz típusú nyomottvizes reaktorokhoz fejlesztettek ki. Ugye ezt már kipróbálták mások, és ugye a cseheknél és az ukránoknál történt erre a múltban kísérlet, és ugye ennek az lett az eredmény, hogy ezek fizikailag sem bírták a terhelést, tehát még ne is beszéljünk az energetikai ugye hasznosításról. ezek a fütelemek fizikailag is alakmódosuláson mentek át, tehát ott nagyon fontos az, hogy stabilan a működési idő alatt minden szempontból kifogástalanul és balesetmentesen menjen a munka, ehhez képest le kellett állítani ezeket a kísérleteket is, tehát a Westinghouse-nak eddig nem sikerült bizonyítania azt, hogy megbízható módon tudja pótolni az orosz fűtőanyagot.
Hogyha felépül az új paksi erőmű, vagy amit bővítésnek is szoktak nevezni, főképpen bővítésnek szokták mondani, ugye, hogy a paksi bővítés. A két erőműnek van-e köze egymáshoz? És ezt azért kérdezem, mert nyilvánvalóan, ahogy ön is említette, nem véletlen az, hogy Magyarország a Rosszatommal akarja megépíteni, hiszen az a paks egyet is az oroszok építették, és ha a kettő összefügg, akkor az nyilván elég nehéz történet bevonni egy olyan céget, amely más technológiával vagy másképpen dolgozik. Ez az egyik kérdésem, hogy lehetséges lenne-e egyébként, hogy feltételezve, de nem megengedve, hogy mégiscsak bejut a krach, és hogy az esetben, ha más építené, akkor a Rosszatomnak nincsenek-e, vagy nem lehetnének-e jogi aggályai mondjuk az ő általa felépített Paks 1-gyel kapcsolatban, akár know-how-ra gondolok, vagy bármi egyébre.
Hogyha a Rosszatomnak nem lesz módja folytatni ezt a Paks 2 beruházást, ugye ez most már egyre nagyobb sebességgel zajlik, az építkezés és az engedélyezési eljárás is nagyon jól előre haladt az utóbbi pár évben, és most már ez meghozta most arra a gyümölcsét, az már egy új atomerőmű lesz. Tehát, hogyha azt nem a Rosszatom fogja építeni, hanem más beruházó lesz kiválasztva, az egyrészt biztos, hogy én biztos vagyok benne személy szerint, hogy technológiailag nem lesz olyan kiforrott, mint a világ több részén egyidőleg is épített, és a világ nagyon sok részén a helyét megálló, a sarkörtől a trópusokig megbízhatóan üzemelő nyomotvizes orosz reaktorok.
Ez nem lesz ilyen szint. A működése összefügg? A Paks 1 és Paks, ha megépül Paks 2, akkor a kettőnek a működése az össze fog függeni?
Gyakorlatilag a Paks 2-nek a reaktorai ugyanolyan nyomotvizes reaktorok, csak nagyobb teljesítményűek. Ugye a Paks 1-nek a reaktorai azok, ez a VV-ver 440-esek voltak, és ugye 440, arra utal, hogy a blokkonként 440 megawatt elektromos teljesítménye volt eredetileg az erőműnek, de a sok éves fejlesztések során ez most már reaktoronként vagy blokkonként 500 megawattra növekedett. Ez ugyanaz a technológia, mint az új paksi atomerőmű, tehát a Paks 2-es beruházásnak a VVR 1200-as blokkjai, ami ugye az a különbség, hogy nem 440 vagy 500 megawattos, hanem 1200 megawattos blokkonként. Ez azt jelenti, hogy két ilyen blokk épül, és hogyha ugye azt Paks bővítésnek szokták mondani, de gyakorlatilag az történik, hogy Paks 1 az le fog állni, hiszen előrekszik idővel, hogyha nem indul be egy második üzemidő hosszabbítási felújítás, egy nagy karbantartás, akkor ugye 2037-re az utolsó, az első az 2032-ben fog leállni, az első 500 megawattos blokk, az utolsó pedig 2037-ben lesz, egy pár éves együttfutása a két erőműnek, addig, amíg Paks 2 teljesen eléri a maximális teljesítményét, és beáll a kereskedelmi üzembe, mint a magyar villamosenergia rendszer része, lesz egy pár éves ilyen biztonsági együttfutás, de hogyha a Paks 2-nek ez a bejáratása, ugyanúgy, ahogy úgy kell elképzelni, mint hogy egy új autót bejáratunk, tehát egy bejáratása befejeződik, akkor Paks 1 leáll. És igazából 400 megawatttal nagyobb teljesítményű Paks 2, mint Paks 1. Tehát igazából ez csak egy csere. Uh-huh. És ez egy minőségi csere, mert Paks 2 az már egy flexibilisebben működtethető menetrend tartásra képes atomerőmű, ami azt jelenti, hogy jobban le tudja követni a napi fogyasztási görbét, és harmonikusabban együtt fog tudni működni a megújuló a naperőművekkel és a szélerőművekkel Magyarországon.
Nyilván fejlődött a világ azóta, amióta a Paksegyet megépítették. Említette ezt a Rosszatomféle értékláncot, amelynek a végén ott van, hogy a fűtőelemeket, az elavult vagy a kiszolgált fűtőelemeket visszaviszik Oroszországba. Hogyha életbe lépnének ilyenfajta szankciók a fűtőelemekre, amit Brüsszelben terveznek, vagy amiről szó van olykor, akkor feltételezem, hogy az értékláncnak ez az utolsó szeme is eltűnne, akkor nyilvánvalóan Oroszország nem lenne érdekelt abban, hogy visszaszállítsa ezeket a fűtőelemeket. Ha őt szankcionálják, akkor feltételezhetően arra válaszlépés is lesz, és akkor ő nem fogja azokat elszállítani. Akkor mi van? Például Magyarországon hova tudjuk, vagy hova tudnánk tenni ezeket a kiszolgált fűtőelemeket?
Nyilvánvaló, hogy esetleg, ha lesz ilyen, hogy a Westinghouse fűtőelemeket kell használni a szankciók miatt, mert mégis így alakul, mégis valamilyen módon ezt sikerül az Európai Bizottságnak keresztül vinni, akkor ennek a megállapodásnak mindenképp része kell lenni a Westinghouse-szal a fűtőelemek elszállításának a kérdése. Tehát itt a nagy sugárzású, nagy tömegű nukleáris hulladéknak az eltárolására van lehetőség Magyarországon, de Nyilván ez korlátos, és sokkal biztosabb az, hogyha ebben egy nagy tapasztalattal rendelkező cég, mint a Rosszatom volt a mi esetünkben, aki pontosan tudta, hogy kell ártalmatlanítani ezeket a hulladékokat, hiszen ugye azért Szovjetunió, Oroszország évtizedeken át keresztül ment már sajnos ezeken az saját hibájukból is adódó problémákon, és pontosan tudják, hogy milyen technológiák kellenek ehhez, és a saját területeken is meg is tudták oldani. Tehát mindenképpen része kell lenni a Westinghouse-szal, ha lesz ilyen, remélem nem, de hogyha személyes meggyőződésem, hogy sokkal jobban járunk a Rosszatom technológiákkal, de ha mégis váltani kell, és a Westinghouse-szal meg kell egyezni, akkor erről is meg kell egyezni, mert enélkül viszont ugye nem tudunk tovább lépni.
Ha nem lenne Magyarországnak atomenergiája, vagy leállna az energiatermelés az atomerőműben, akkor mivel tudnánk azt helyettesíteni, hova lehetne nyúlni, és mit jelentene ez a magyar gazdaság szempontjából? Három percünk van körülbelül, úgyhogy, és ez elég velős kérdés.
Ugye amikor a 1987-ben az utolsó paksi atomerőmű blokk is elkezdte a kereskedelmi üzemét, ugye ez 1987 volt, előtte ezt a energiamennyiséget, ami akkor olyan azért 1860 megawatt volt körülbelül, a kapacitás, a beépített kapacitás, ahogy mondtam, és utána lett a további fejlesztés, ezt főként hazai széntüzelésű erőművek adták, és hát azt pontosan látjuk, hogy ez ugye 40-50-60%-a volt a magyar villamos energiatermelésnek, ugye a 80-as években, tehát ennyi volt a széntüzelésű erőművek aránya. Hát ha ezt szintén ma a széntüzelésű erőművekkel vagy lignittüzelésű erőművekkel kellene megoldani, nem lenne ez lehetetlen egyébként, hiszen a mátrai erőműnek a mindez öt blokkjának a kapacitása összesen 884 megawatt, ugye az már majdnem egy fél paks, csak hát az a helyzet, hogy egy évben 6-7 millió, kb. 6-6,5 millió tonna széndioxidot bocsát ki így ez az erőmű.
Tehát a környezeti terhelés az rettenetes.
El lehet képzelni, hogy évente körülbelül egy olyan, ugye, hogyha ezt 884 megawatt villamosenergia termelése mellett teszi meg ezt a 6-6,5 millió tonna széndioxid kibocsátást, akkor ennek több mint a duplája az akár 12-13 milliárd vagy millió tonna széndioxid is lehet, ami ugye Magyarország teljes kibocsátása, a nettó kibocsátása kb. 60 millió tonna per év.
Ennek van egyáltalán realitása, vagy lenne? Ne beszéljünk úgy, hogy van, mert akkor ezzel bevonzuk a dolgot, de lenne realitása annak, hogy a valaha volt összes széntüzelésű erőművet be tudná indítani Magyarország áramtermelésre?
Hát igazából ez csak úgy képzelhető el, hogyha a visontai meg bükkábrányi felszíni fejtésű lignitbányáinkra alapozunk, és a Mátrai erőműnek lenne egy második egysége, vagy Mátrai erőmű 2, egy modernebb egysége, ami legalább 1000 megawattot tud, és akkor csak erre a lignitre tudok elképzelni gyors megoldást, vagy az, hogy a Tisza 2 erőműnek a két régi tüzelő olajjal is működő blokkját újraéleszteni. Ez Tiszapalkonyán, a Tisza 2 erőmű. Tehát van erre lehetőség, csak ennek óriási lenne a környezeti lábnyoma, mert beszélgettünk a széndioxidról, de Paks nem csak a széndioxidban mentett sokat, hiszen amióta működik, évente 12 millió tonna széndioxidot nem bocsájtunk ki, de soha senki nem mérte meg, hogy ez mennyi szállópor. Ez a PM10, nagyon jól ismerjük, súlyosan egészségkárosító, hogy mennyi kén-dioxid, mennyi nitrogénoxid, és mennyi egyéb benzpirének, mennyi olyan szennyezőanyag jön neki azokból a foszilis erőművekből, amit ugye paksot helyettesítenék. Tehát visszalépnénk egy környezetvédelmi kőkorszakba.
Ide tesszük a pontot. Nagyon szépen köszönöm Toldi Ottónak, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetőjének, hogy a vendégem volt.